Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! A francia csapat kiesése egy újabb ok arra, hogy a gallok ne örvendezzenek, de hát Franciaországban választások is voltak, nem csak focilázban ég az ország. Egy olyan történetről beszélünk, amely hirtelen érte a francia közéletet, hiszen Macron elnök a június 9-i nem túl fényes európarlamenti eredmények után gondolt egy nagyot is, egy huszárvágással megpróbálta megelőzni mindazt, ami egyébként folyamatszerűen már tetten érhető. Ezekről a történésekről beszélünk, illetve hát a mostani kormányalakítás vajudásairól főleg. Sós Eszter Petronella, Franciaország szakértővel, akinek köszönöm, hogy itt van velünk, és első kérdésem ilyen a KH-tól kezdődik. Mi kell ahhoz, hogy valaki Franciaország szakértő legyen, aztán majd rátérünk tényleg a javasolt tematikára. Köszönöm, hogy itt van velünk.
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Azt hiszem, hogy akkor azzal kell kezdenem, hogy mit tanultam. Egyik oldalról francia nyelv és irodalom szakon végeztem, a másik oldalon politológia szakon, és hát ez a két dolog szinte logikusan ért össze az érdeklődésemmel, és hát a francia politika lett a szakterületem. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a természetes összeérés és ez az érdeklődés magyarázza, hogy miért Franciaország szakértőként dolgozom, miért ez a téma lett a szakterületem.
Olyannyira, hogy van egy ilyen francia politika felület, egy online fórum, ahol hát szinte reál időben értesülünk egyrészt a nyers hírekről, másrészt a kommentekről, és Petronellának is az elemzései, illetve a média szereplései ott szépen kronológikusan fellelhetőek.
Így van, köszönöm szépen a reklámot. Ez a francia politika nevű oldal, igyekszem közvetíteni magyar nyelven a francia politika eseményeit, mert csak azért is, mert egy nagyon fontos országról van szó, és egy nagyon különleges politikai rendszerről. Ugye ez a gaullista politikai rendszer, ez a félprezidenciális rendszer egy nagyon jellegzetes módon működik, nem csak az alkotmány, hanem hagyományok, szokások, hitek is befolyásolják, hogy hogyan működik, hogyan lépnek fel a pártok és a politikusok, és hát a magam szerény eszközeivel igyekszem mindent megtenni, hogy ebben a történetben egyfajta idegenvezető lehessek.
Értik-e a magyarok, a vigyázó szemek, a Párizsra figyelő tekintetek csillognak-e, fogják-e az adást? Mert hogy van egy teljesen más berendezkedés, politikai kultúra, akár azt is mondhatnám, hogy civil kurázsiból tradíció. Egy kontinensen vagyunk ugyan, de azért nagyon két külön világ. Most itt a dihotómiát így a Franciaország és Kárpát-medence vonatkozásában próbál érzékeltetni, nem feltétlenül az, hogy Magyarország és Franciaország, hanem hát ez a mi kicsit tágabb régiónk, ahova például a Kolozsvári Rádió is befér akár.
Megmondom őszintén, nem végeztem piackutatást, nem tudom megmondani, de hát nyilvánvaló, hogy a külpolitika iránt érdeklődő közönség, akik követik, hogy mi történik az európai politikában például, érdeklődéssel követik a francia politikát is, hiszen pontosan tudják, hogy a francia köztársaságnak a súlya milyen az európai integrációban. Azt is tudják, hogy a francia köztársaságnak van egy globális súlya is, hiszen az ENSZ biztonsági tanácsának az állandó tagja, és hát továbbra is rendelkezik mindenféle tengeren túli érdekeltségekkel, de azt hiszem, hogy akik érdeklődnek a külpolitika és az európai politika iránt, nem csak Franciaországot követik ilyen érdeklődéssel, természetesen az Egyesült Államokat, Nagy-Britanniát, Németországot, Oroszországot, Kínát, de hát Európán belül azért valóban Franciaország az egyik kulcsállam, már csak azért is, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy ennek a bizonyos európai lokomotívnak az egyik kiemelt tagja Németország mellett, és hát azt látjuk, most egy nagyon-nagyon érdekes helyzetben vagyunk, amikor van egyfajta belpolitikai, hát a nem is bizonytalanság, de kis remegés Németországban, ott mindenféle gazdasági nehézségek is vannak, és hát Franciaországban viszont kimondhatjuk, belpolitikai bizonytalanság van, és hát egy ilyen helyzetben különösen fölértékelődik a külpolitikai elemzés és a külpolitikai, ha tetszik, újságolvasás szerepe. Úgyhogy azt hiszem, hogy egy olyan korszakba, egy olyan időszakba lépünk, amikor nagyon érdemes lesz vigyázó szemünket Párizsra vetni, mert hogy az ottani belpolitikai fejleményeknek akár nemzetközi európai kihatása is lehet, és hát mivel az európai integrációban magunk is ott vagyunk, és ennek a régiónak az államai ott vannak, ezért számukra is közvetlenül fontos lehet, hogy például a francia elnök mit fog tudni megtenni, vagy mit nem fog tudni megtenni a közeljövőben.
Május 9-én a Politika Tudományi Intézet műhelyében merre tovább francia a pártok címmel zajlott beszélgetés, illetve előadás. Gondolom azóta árnyalódtak a vélemények, már csak azért is, mert ugye lezajlott ez a kétfordulós parlamenti választás. választás, amire azt mondták legelőször, mindenki fölkapta a fejét, hogy nagyot kockáztat Macron azzal, hogy talán még a szűkebb körét sem figyelmeztetve bejelentette a nemzetgyűlés föloszlatását. Erre jött ez a szinte mini kampányt is alig megbíró periódus, majd a két adag voks, és hát ebből úgy jött ki tulajdonképpen a pártja, hogy veszített, de nem győzetett le. Most egy patthelyzetről beszélünk, és főleg arról, hogy ugye miután Gabriel Attal lemondott, de hát ügyvezetőként megpróbálják visszatartani, zajlanak fervens ritmusban az egyeztetések. Első látásra azt gondolná bárki, hogy itt a baloldala az új néppronttal lehetne Macroniknak egyfajta egyességet teremteni. Mi ennek az alapvető gondja, illetve akadálya, mert hogy ez egy nagyon sokszínű bal, de van itt radikálistól, szocialistán át zöldekig, és még a kommunisták is részt vesznek benne.
Tehát az a kérdés, hogy egy tiszta, centrista, baloldali koalíciónak milyen akadályai vagy nehézségei vannak, jól értem a...
Igen, hogy ezt, ha összeadjuk, ugye a 182 mandátumot a centrum 168-ával, hát akkor már aránylag jól állnak, még mindig kéne ahhoz, hogy nyugodtak legyenek, de azért az egy jó alap lenne.
Elméletben kijöhetne ez a matematika valóban, de nem csak a baloldal megosztott, hanem a Macron tábor is. Ugye egy több koalíciós lehetőség, vagy több forgatókönyv is kering. Menjünk gyorsan ezeken végig, hogy megértsük, hogy itt miről van szó. Ugye az egyik első forgatókönyv, amit az új néppront, tehát a baloldal szeretne megvalósítani, vagy legalábbis most azt kommunikálják, hogy szeretnék megvalósítani, az egy baloldali kisebbségi kormányzás. Ezzel a 181 néhány képviselővel.
Ennek mi a rizikója? Tehát a francia berendezkedés szerint ezt milyen gyorsan lehet megbuktatni nemzetgyűlésben? Mi történik akkor, hogyha sorozatosan egy kisebbségi kormánynak szembesülnie kell a nemzetgyűléssel?
A szerkesztő rögtön a lényegre tért, amiért annyira nehéz lesz ez a kormányalakítási folyamat, hiszen meg lehet buktatni ezeket a kormányokat bizalmatlansági indítvánnyal, és például már most hallani a jobb oldalon, de akár a Macron párt jobb szárnyán is, hogyha egy olyan kisebbségi kormány jönne létre, amelyikben benne van a radikális baloldal, a lázadó Franciaország, akkor nem hezitálnának megnyomni a gombot. Tehát, ha egy baloldali kormány alakulna, akkor a jelenlegi tudásunk szerint arra számíthatunk, hogy az egy elég ingatag kormányzat lenne, és ki lenne téve a bizalmatlansági indítványnak, tehát a bukásnak. Egyébként azt olvasom, hogy ezt a baloldali politikusok is pontosan tudják, tehát arra szeretnék használni azt az időt, amit kormányoznak, hogy valamit fölmutassa. Úgymond valamit, ami népszerű, ami az ő szavazóbázisuknak kedves, mert akkor utána arra lehet építeni, ugye, hogy ezt a népszerű és a szavazóbázisnak kedves dolgot mások megbuktatták. Tehát arra is felhívnám a figyelmet, hogy ugye most a kormányalakítás a fő kérdés, és azzal foglalkozunk, hogy milyen kormány fog alakulni, de egyáltalán nem biztos, hogy ez egy tartós kormány lesz, és egyáltalán nem biztos, hogy mindenkinek az a célja, hogy ez tartós kormány legyen. Tehát a baloldali kisebbségi kormányzással ez az egyik kihívás. A másik, hogy hát valójában a szocialisták a korábbi évekhez képest elkezdtek erősödni. Tehát a különbség, az erőviszony a lázadó Franciaország és a szocialisták között a szocialisták javára kezd billenni, és hát nyilván ők ennek, hogy mondjam, a jeleit is szeretnék megszerezni, lásd például a miniszterelnök jelöltséget, vagy a miniszterelnöki pozíciót. Tehát ma reggel ott tartunk, hogy van egy lázadó esetleges miniszterelnök jelölt, egy képviselőnő személyében, és van egy szocialista főtitkár, Olivier Faure, aki bejelentette, hogy ő szívesen vállalná ezt a pozíciót. Ezt le kell harcolniuk a pártoknak egymás között. Nem csak azt egyébként, hogy ki legyen a főtitkár, hanem azt is, hogy milyen jelölési folyamatban jelöljenek miniszterelnök jelöltet. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, és hát ezekre jelenleg nincsen válaszunk, sem a módszerre, sem a személyre elképzelhető, hogy itt a következő napokban ebben majd előre jutnak. De az tény, hogy a baloldal jutott a legelőrébb ebben a kormány alakítási, vagy legalábbis a jelölési folyamatban, és olvasni is arról, hogy a centrum, illetve a jobb oldal kicsit aggódik is, hogy hát itt a baloldal halad, Emmanuel Macron pedig elutazott a washingtoni NATO csúcsra, és úgymond nincs otthon, hogy koordinálni tudja ezeket a tárgyalásokat. Az elnök környezetéből persze azt kommunikálják, hogy az elnöknek nem az a dolga, hogy itt koordináljon, hanem majd ő kinevezi azt, akire vagy amire jutnak a pártok. De azért azt lehet tudni, hogy az Élysée-nek, a Reneszánsznak, tehát a macronista pártnak, hát csak van valamiféle preferenciája. Ugye itt a lázadó Franciaországgal való nem közös kormányzás, az hát úgy benne van a levegőben, abból a szempontból, hogy itt az elmúlt hetekben a Macronék elég erőteljesen építettek arra, hogy hát a lázadó Franciaország egy radikális szélsőséges párt, és nem akarnak velük együttműködni. Ez csak egy technikai dolog, hogy egymás javára visszalépegettek a két forduló között. És hát azt látjuk, hittérek rá a következő problémára, hogy a Macron tömb is bomlik annak a kérdésnek a mentén, hogy kivel kéne együttműködni. Mert ugye ez egy egyszerre jobb és baloldali, vagy se nem jobb, se nem baloldali tömb, és egy részük nyitottabb a baloldalra, a másik részük nyitottabb a jobb oldalra. Tehát van, aki azt mondja, hogy a szociáldemokratákkal kéne együttműködni, van, aki azt mondja, hogy inkább a republikánusokkal, és vannak, akik azt mondják, hogy hát itt egy nagy koalíció kellene a szocialistáktól a republikánusokig bezárólag. De a probléma az, hogy sem a szocialisták, sem a republikánusok nem mutatnak jelenleg erre nagy hajlandóságot, hiszen abba reménykednek, hogy esetleg egy szűkebb koalícióban miniszterelnököt tudnak adni az országnak. Másrészt pedig, és akkor ezzel zárom ezt a hosszú körképet, nem biztos, hogy mindenki abban érdekelt, hogy kormányozzon. Mert aki 2027-ben, tehát a következő elnökválasztásban gondolkodik, az gondolhatja azt, hogy neki nagyon jó ellenzékben, mert akkor onnan tudja magát építeni, ott tud konfliktusokat generálni, ott tudja a vitákban megmutatni magát, hogy ő kicsoda, micsoda, mert hogyha valaki belép egy kormányba, akkor ott ugye feltételezni
hát
lehet.
Az erózió, majd... igen, az már osztály része szerintem a kinevezés utáni első pillanatban kezdődik
egyrészt,
a folyamat. Másrészt
pedig kooperálni kell. Úgyhogy ott abból nem lehet építkezni, nem lehet arcélet építeni, hogyha valakinek együtt kell működnie. Tehát szerintem sok olyan szereplő van a nemzetgyűlésben, aki kimondva kimondatlanul, de nagyon elégedett lesz azzal, hogyha ő ellenzékbe kerülhet.
89-ről 143 mandátumra növelte, hízta magát a nemzeti tömörülés. Ez Marine Le Pennek tényleg siker sztori, bár azt is mondhatnánk az előbbiek függvényében, hogy ez egy, ha nem is mérsékelt, mert hogy mégiscsak határozott szakaszgyőzelem, de pontosan elég ahhoz, hogy ezt az ívet a továbbiakban az elnökválasztások ugye 2027-es perspektívájában megtartsa. Na most, hogyha ő továbbra is kényelmesen tud építkezni az ellenzéki pozíciókból, akkor elképzelhető, hogy kész akarva olyan feltételeket és olyan helyzetet teremt, ahol egyszerűen kormányzás képtelen lesz az ő formációja, tehát folytathatja azt a kritikus és kombatív magatartást, illetve hát fellépést, ami eddig úgy tűnik, hogy mégiscsak sikeres.
Ugye az fölmerült az elemzésekben, hogy érdekel Marine Le Pennek most 2024-ben kormányra kerülni. És volt egy olyan értelmezés, amelyik azt mondta, hogy hát tulajdonképpen nem, mert ugye kormányról máshogy kell viselkedni, kormányon népszerűtlen döntéseket is meg kell hozni, az ön által említett erózió azonnal megindul. Tehát valóban van egy olyan értelmezés, hogy Le Pennek az építkezéshez jobb az ellenzéki pozíció, ha az elnökségre pályázik. De az egyik széles körben elterjedt értelmezés, az pont a kormányzati kompetencia és a felkészültség kérdését piszkálgatja, tehát hogy a jelöltek, akiket állítottak az egyéni körzetekben, mennyire voltak felkészülve, mennyire voltak átvilágítva, egyáltalán mennyire állt készen a nemzeti tömörülés erre a kampányra, miközben ugye azt mondták, hogy nekik van egy Matignon tervük, amely bármikor leporolható és készen áll arra, hogy egy előrehozott választás bármikor megvívjanak. A párton belül is, de a sajtóban is az egyik értelmezés az, hogy valójában erre a választásra, és zárójel ezzel együtt a kormányzásra nem álltak készen. Tehát, hogyha
a Le is mondotta a Matignon terv atya, úgymond. Tehát
van,
ez egy
van.
Egészen erős jelzés.
Így van. Sőt, Jordan Bardella pártelnök mondta, hogy hát követtek el hibákat, és ő is követett el hibákat. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy ha tovább akar Le Pen építkezni, akkor viszont ezt a kormányzati kompetencia kérdést nem fogja tudni elkerülni, akármennyire is ellenzékben van, hiszen ez hosszú idő óta ott van a fejekben. Gondoljunk csak arra, hogy 2017-ben, amikor Macronnal szemben a második fordulós elnökjelölti vitán ugye elveszíti azt a vitát, akkor éppen a kompetencia kérdés az, amin úgymond elbukik ott, és 2022-ben a második vitán, szintén a második forduló előtt, ugye azért szerepel jobban, mert akkor már kompetensebbnek tudja magát mutatni, tehát ezt a témát nem lehet elkerülni ellenzékben sem, hogyha ha valaki építkezni szeretne és választást szeretne nyerni. Nyilván van egy kényelmes pozíciója, mert nem kell a napi ügyeket neki intéznie, és az nem ég rá, de ettől függetlenül ez egy olyan dolog, ami minden ilyen típusú építkező párt számára tényleg elkerülhetetlen.
Marad akkor a hát szakértői kormánynak, kabinetnek nevezett szükség megoldás, ami általában a válságokban ideig, óráig tényleg megoldásként szolgál. Csak kérdés, hogy ez az ideig, óráig meddig tart, mert ha jól tudom, a törvények szerint Macron elnöknek 2025 nyaráig nincs módjában újra feloszlatni a nemzetgyűlés, tehát nem lehet még egy huszárvágást elkövetni. Addig legalább valamit kell kezdeni, ergo kormányozni kell a hont.
Valóban, tehát valamilyen kormány lesz, tehát hogy a biztosat meg tudjuk fogalmazni, tehát hogy valamilyen kormányhivatalba fog lépni. A technikai kormány az egyik lehetőség, az egyik forgatókönyv. Nyilván ez akkor fog előkerülni, hogyha senki nem tud politikai kormányt alakítani, vagy senki nem akar bemenni egy kormányba, és akkor azt mondják, hogy hát jó, hát akkor a bizalmat azt megkapja ez a kormány, és akkor a többit pedig a pártok egymással majd megpróbálják megegyezni. Nyilván a technikai kormány esetén is a hatalmi centrum átmegy a parlamentbe, tehát Macron, mint elnök gyengül, annyiból könnyebb a helyzete, hogy nyilván akkor olyan minisztereket tud kinevezni, olyan technokraták kerülhetnek miniszteri pozícióba, akik nem politikusok, hát nyilván akkor könnyebb az elnöki akaratot végigvinni a rendszeren, a rendeleti jogkört könnyebb gyakorolni, tehát ilyen típusú előnyök vannak, de hát a nagy döntési jogkörök, lásd költségvetés, tehát a pénzek mozgatása, azért az alapvetően parlamenti hatáskör és az a párt vezetőitől fog függeni, márpedig a vezetők egy jelentős része mindenféle elnökjelölti ambíciókkal bír, tehát nagyon érdekes lesz nézni ezt a parlamentet, hiszen a frakcióvezetők egy jelentős részéről, ha nem is tudni lehet, vagy a várható frakcióvezetők, hogy egészen pontosan fogalmazzak, jelentős részéről, pontosan sejteni lehet, hogy ők is ebben a 2027-es logikában vannak, úgyhogy én még a technikai kormányzásra is azt mondom, hogy annak egy nagyon erőteljes politikai aspektusa lesz, és akkor is a nemzetgyűlés lesz érdemes nézni.
Hogyha ezt a kormányalakítós összjátékot vagy közjátékot elemezzük, akkor van-e olyan beépített deadline-szerű fenyegetés, hogy X ideig föltétlenül kabinetet kell kinevezni, mert különben, és akkor itt három pontot teszek ki, mi történhet? Tehát, hogy szorít-e az idő?
Alkotmányos igazából nincs, legalábbis formális, de azért van egy politikai. Ugye Gabriel Attal lemondott, és Emmanuel Macron azt kérte, hogy maradjon ügyvezető még egy darabig, de alkotmányjogilag ezt úgy oldották meg, hogy elutasította a lemondását. Tehát alkotmányjogilag az történt, hogy Gabriel Attal hivatalban maradt. És ez eléggé fölpaprikázta a parlamenti pártokat, és folyamatos a nyomás Macronon, hogy most már valakit nevezzen ki, vegye föl valamelyik párttal a kapcsolatot, nyilván a baloldal részéről a legerősebb most a nyomás. Ezért azt gondolom, hogy a július 18, tehát a nemzetgyűlés alakuló ülése az egy ilyen politikai határvonal, mert ugye jelenleg nincs nemzetgyűlés, nem ülésezik, ami azt jelenti, hogy nem tudnak kormányt buktatni, tehát nincs bizalmatlansági indítványra lehetőség, de amint összeül a nemzetgyűlés, hogyha valamilyen politikai előrelépés nem történik, akkor én azt gondolom, hogy a pártok megpróbálnak majd üzenetet közvetíteni Emmanuel Macronnak, és akkor viszont megbuktatják az Attal kormányt formálisan is, illetve másodszor formálisan is, hogy ez alkotmányjogilag egy érdekes történet. És hát még egy politikai dolgot hagyd tegyek hozzá, ezt is pedzegeti a sajtó, hogy mivel így oldották meg ezt a dolgot, hogy úgy maradt Attal ügyvezető, hogy alkotmányjogilag nem ügyvezető, ezért az összes miniszter hivatalban van. Még azok a miniszterek is, illetve hát maga Attal is, akiket megválasztottak nemzetgyűlési képviselőnek. Márpedig, hogyha alkotmányjogilag ők még nem mondtak le, akkor az a helyzet, hogy nem szavazhatnak majd az alakuló ülésen, és nem szavazhatnak olyan hát egészen fontos dolgokról, mint a házelnök, vagy különböző nemzetgyűlési pozíciók és tisztségek. Hát már pedig ez ugye érdekük, tehát senkinek nincs kényelmes 300 fő fölötti többsége, hogy úgymond pazarolhasson szavazatokat. Úgyhogy ezért gondolom, hogy semmiféle alkotmányjogi kötöttség nincs, de a július 18 az egy olyan határidő lehet, amikor politikailag már Macronéknak is érdeke lesz, hogy valahogy letisztázzák ezt a kérdést, vagy legalább eljussanak oda, hogy Gabriel Attal alkotmányjogilag is ügyvezető legyen, ne csak politikailag.
A nyári olimpiai játékok mennyire tényező ebben a kalkulusban? Mennyire lehet azt mondani a franciáknak így en general, hogy kedves honfitársak, most tényleg baj van, válság van, ám meleg is van, és itt vannak a nyakunkon a játékok. Hadd legyünk egy kicsit belátóbbak, és a vitákat, a marcangolást, a mindenféle frakciózásokat és egyebeket, azt toljuk ki arra az időszakra, amikor az olimpiai láng kialszik.
mivel a politikában az időtényező fontos, nem gondolom, hogy ez meg fog történni, tehát ugye ez a nyomásgyakorlásos díj, ez időkérdése is, tehát ugye ez addig kell ütni a vasat, amíg meleg alapon működik.
De azért ott van a tarsolyban ez a, hogy mondjam, lelki masszázs, hogy akkor mégiscsak házigazdák vagyunk. Tehát jöhet akár maga Macron, akár átáll, akár a sportminiszter, hogy hát uraim, hölgyeim, próbáljunk azért arra fókuszálni, hogy itt egy nagy esemény van, ami unblock viszi fölfele az ország hírnevét, tehát hogy annyira lehetünk patrióták a szónak ebben a nemes értelmében, hogy eltekintünk, vagy legalábbis jegeljük addig, amíg zajlanak a játékok, hiszen az olimpiának is eleve ez az egyik üzenete, hogy akkor ugye a fegyverek elcsendesülnek, bár most ugye ez nagyon cinikusan hangzik.
Hogy ne, elméletben persze lehet ezzel érvelni, csak azt hiszem, hogy a parlamenti pártok azok jobban sietnek. Tehát a július 18-a az valószínűleg úgy fog kinézni, hogy az Attal kormány státusza minimum meg fog változni. Azt el tudom képzelni, hogy ügyvezető státuszban immáron alkotmányjogilag is ott marad, mert persze azzal is lehet ezt a dolgot alátámasztani a politikai vitákban, hogy mondjuk azt mondja valaki, hogy hát az olimpia egy mondjuk biztonsági szempontból, meg logisztikai szempontból egy annyira fontos nemzetközi esemény, hogy mondjuk nem ez az a pillanat, amikor mondjuk belügyminisztert kell váltani, hanem menjen ez a történet végig. De azt nem gondolom, hogy az a status quo, ami most van, ami már most 2-3 nap után láthatóan hergeli a pártokat, az még hetekig fenntartható lenne. Tehát valamit 18-áig biztos, hogy lépni fognak ezen a téren. Maximum Macron elfogadja át a lemondását, és akkor egy picit megváltozik a hangulat. De a nyomás akkor is ott lesz, hogy jelöljön már ki egy új miniszterelnököt, és alakuljon új kormány. Tehát szerintem a parlamenti pártok lehet, hogy megértően viszonyulnak bizonyos biztonsági szempontokhoz, és mondjuk bizonyos minisztereket akkor adott esetben nem mozgatnak meg azonnal, de az, hogy ez a nyomás nem fog maradni, hogy választás történt. Ugye ez egy nagyon fontos érv, hogy a Macronék jelentős mértékben veszítettek több mint 100 képviselőt, tehát változzon meg az ő kormányzati státuszuk, ez egészen biztosan ott lesz a közhangulatban, már mint a politikai elit közhangulatában. Az, hogy milyen lesz a francia polgárok közhangulata, az attól függ, hogy mennyire maradnak mobilizálva a választók. Ugye nyilván a baloldal tud azzal mobilizálni, hogy ők nyertek, és követelik a miniszterelnöki pozíciót. Marine Le Penék is egyébként tűzben tudják tartani a bázisukat, azt mondva, hogy hát ők kapták a legtöbb szavazatot, és mégsem övék a legtöbb mandátum, mert itt a többiek elvették tőlük ezt a győzelmet.
Második fordulóban igen, összeesküdtek ellenük. Igen.
Ez egy mobilizáló üzenet lehet, de azért legyünk őszinték, megindultak a nyári szabadságolások, ami a franciáknak egy elég fontos dolog, úgyhogy azt gondolom, hogy egy ilyen természetes nyári demobilizáció azért elképzelhető. Azzal együtt is, hogy nagyon rég volt a francia politikában ennyire izgalmas a parlamenti munka, mert hát ugye úgymond normális esetben, vagy hát a leggyakoribb esetben ugye egy olyan parlamenti többség van, amelyik lekötelezett az elnöknek, hiszen mindenki az elnöknek köszönheti a mandátumát a többségben, ez viszonylag könnyen átmennek a döntések. Most azt mondják a képviselők, még a macronisták is, hogy nem azért vagyok képviselő, mert Macronnak köszönhetem, hanem Macron ellenében, mert hogy ő annyira népszerűtlen, és ez azt jelenti, hogy itt nagyon autonóm mozgások indulnak el, tehát azért el tudom képzelni, hogy miközben a franciák napközben lógatják a lábukat a tengerparton, mondjuk a Côte d'Azur-ön, de amikor visszamennek mondjuk a szállásra és bekapcsolják a tévét, akkor érdeklődéssel fogják nézni, hogy mi történik a parlamentben, viszont azt senkinek nem érdekel, hogy nagyon hosszan és totális káosz legyen, mert az egész politikai elitre vissza tud hát hullani, úgyhogy ez egy nagyon, hogy mondjam, szűk mesdje, amin közlekedniük kell itt a pártoknak. Nyilván nem véletlen, hogy ezt az időfaktort figyelembe véve azért mindenki sietteti a folyamatot.
Itt látok egy olyan adatot, hogy 28 egyéb képviselő, akik jobb vagy baloldaliak is lehetnek akár. Ők hogy kerültek helyzetbe egyáltalán? Velük lehet-e számolni, mint a kvórum képző tényező egy adott pillanatban?
Ők azok a nagyjából fele-fele arányban jobb és baloldali képviselők, akik nem közvetlenül tartoznak a nagy jobb és baloldali frakciókhoz, hanem hát egyelőre ilyen csoport nélkülinek számítanak, és hát nekik udvarolnak a leginkább. Tehát ami most történik, ugye itt a napokban szépen ünnepélyesen érkeznek az új frakciók képviselők a nemzetgyűlésbe, zajlanak a tárgyalások. Ez a 28 képviselő a legizgalmasabb része a dolognak, mert ők azok, akik, hogy mondjam, adott esetben meg tudnak dobni, föl tudnak duzzasztani frakciókat, tehát ugye ez mindig számít, hogy egy frakció létszám mekkora, mert a parlamentekben általában a frakció létszámból következnek dolgok. Úgyhogy ők a legérdekesebb részei ennek a történetnek. Meglátjuk majd azért 18-áig fog kitisztulni ez a történet, hogy kinek pontosan mekkora frakciója lesz. Ebben is nagy a bizonytalanság, mondok egy nagyon egyszerű példát. Ugye a lázadó Franciaországnak van 4-5 olyan képviselője, akiket a választás előtt kidobtak a, hát nem a pártból, de nem jelölték őket újra. És ők eltávolodtak a párttól, és elindultak a Népfronttal szemben, kvázi függetlenként, és sok esetben nyertek. Tehát a választók úgy döntöttek, hogy ezeket a lázadóknak a lázadóit juttatják a nemzetgyűlésbe, és ők most javaslatot tettek a kommunistáknak és a zöldeknek, hogy alakítsanak egy közös frakciót. Ez nyilván a radikális baloldalon az erőviszonyokat is átalakítaná, de hát még ezt nem tudjuk, hogy ez megtörténik-e, és lesz-e egy ilyen frakció. Ugyanez a helyzet Macronéknál, ugye ott van az Édouard Philippe-féle Horizon. Folyamatosan érződik, hogy a reneszánsznak, tehát a szűkembet Macron pártnak a képviselői azért kacsingatnak Philippe felé, de akár a republikánusok és Édouard Philippe között is lehet átjárás, szóval nagyon nagy a bizonytalanság. Nyilván ez a 28 képviselő, ez serény udvarlások alanya és tárgya, de itt azért vannak más típusú átjárások is, ami miatt egyébként most nagyon nehéz megmondani, hogy pontosan hogy fog kinézni a parlament képe. Egy dolgot tudunk, abszolút többsége senkinek nem lesz. Ez egészen biztos.
Ahhoz 289 mandátumot kéne valahogy összegerebjézni vagy gyűjteni a francia nemzetgyűlésben. Hát ez egy kemény matek feladvány, de lépjünk egy kicsit, egy nagyon picit arrébb. Azt szokták mondani, hogy egy elnöki mandátum utolsó esztendeje vagy záró periódus, ez a bénakacsa időszak, amikor ugye zárul egy ciklus, mindenki már várja a váltást, nagyjából felkészültek az utódjelöltek, és hogy tulajdonképpen érdemi munkát, eredményt nem tud felmutatni az illető az elnöki posztban. Na most Macron elnök esetében, ha 27-re tekintünk, így picit fölemelve a fejünket az aktuál politika szűkebb horizontjáról, akkor el lehet azt mondani, hogy nem elég, hogy utolsó esztendőben már nem tud sokat, vagy túl sokat tenni a programja megvalósítása érdekében, meg egyáltalán elnökként egy picit elhalványul, hanem már most kezdődik az a visszaszorulás, az a gyengülés, a mozgásterének a szűkülése.
Van a francia politikában egy kifejezés, ez a fin de règne, vagyis az uralkodás végi pillanat. Ez, ha nagyon fölemeljük a fejünket, és egy kicsit hátra is nézünk, akkor 2022-ben elindult. Hiszen 2022 volt az a pillanat, amikor Macron elvesztette az abszolút többségét a nemzetgyűlésben, és folyamatosan arra kényszerült, hogy vagy 49-3-mal kormányozzon, ugye ez a szavazás nélküli törvényelfogadás, vagy pedig egyezkedjen. Na most, ami most történik, az ugyanez, csak szteroidokon. Ugye most már nem 250-260 mandátumról beszélünk, hanem jóval kevesebbről, ugye 162 körül vannak. Tehát valójában ez a bénakacsa pillanat, ez már 2 éve tart, és most erősödni fog. Erősödni fog, mert említettem, ugye lehet, hogy kicsit enigmatikus volt, hogy a hatalmi centrum a parlament felé mozdul el. Ez azt jelenti, hogy amit eddig az elnök tényleg át tudott verni a saját rendszerén, mert mindenki neki volt lekötelezve a kormányban is és a parlamentben is, ez egyáltalán nem működik mostantól. Mostantól Marine Le Pen irodája fog számítani, Jean-Luc Mélenchon irodája fog számítani, Olivier Faure irodája fog számítani, Laurent Wauquiez, ugye a republikánusok lehetséges 2027-es elnökjelöltje irodája fog számítani, meg Édouard Philippe az Horizonnál, vagy François Bayrou, ugye a Modem nevű centrista pártnak az elnöke, ezek lesznek az erős emberek, ezekkel kell egyezkedni, hogy ki mit miért hajlandó megszavazni, vagy esetleg mit nem hajlandó megszavazni, lásd bizalmatlansági indítvány. Tehát Emmanuel Macronnak a hatalma mindenképpen csorbulni fog. A politika csinálás módszere mindenképpen változni fog, és hát nagyon úgy tűnik, hogy Macron ebből nehezen tud jól kijönni, legalábbis hatalmi szempontból. Említettem, hogy a technikai kormány esetében egy picit könnyebb lehet az élete, na de a nagy kérdésekben nem. Képzeljük el azt, hogy mondjuk elmegy egy európai tanácsülésre, vagy elmegy egy nemzetközi találkozóra, ott ugye ő tehet mindenféle vállalásokat a számára fenntartott területeken, külpolitika, védelempolitika, de ha emögé pénzt kell rakni, valami csinálni kell a költségvetéssel, vagy egy törvényhozási ígéretet tesz, akkor neki utána azt meg kell tárgyalnia. Tehát szembe jön vele az a probléma, ami a francia elnökökkel nem szokott szembe jönni, a ratifikáció. Ugye ez lehet egy jogi ratifikáció, de egy politikai elfogadtatás is. Itt azért nagyon sokféle ellenállásba ütközhet, már csak azért is, mert hogyha eluralkodik az a hangulat, hogy uralkodás végi hangulat van, akkor már nem arra figyelnek a politikusok, hogy mit akar a mostani elnök, hanem azt kezdik matekozni, hogy mit akarhat a következő elnök. És azoknak az elnök jelölteknek az ázsiója, befolyása, akikről úgy tudják, hogy esélyese lehet 2027-nek, tehát akiknek jók a számai, Philippe is ilyen, Marine Le Pen is ilyen, tehát ezek a figurák, ők megnövekednek fontosságukban, és elkezdenek ahhoz igazodni a politikusok, hogy akkor mi lehet majd később. És ez a hit, ez a meggyőződés, hogy Macron kifelé tart, ez is csökkentheti majd a hatalmát, úgyhogy ilyen szempontból ő nincs jó helyzetben, de az biztos, hogy abban reménykedhet, vagy hát lehet egy ilyen reménye, úgy hallani, hogy lehet egy ilyen reménye, hogyha a radikális pártok, hát mondjuk keményen jelennek meg a parlamentben, egy különösen a lázadó Franciaország, akkor azért tudnak valamennyire ellenpontozni, vagy hát megpróbálhatnak ellenpontozni. Tehát, hogy az ellenzék ellenzékeként próbálhatja magát a centrum újjáépíteni, miközben megpróbálja a mérsékelt szocialistákat és a republikánusokat hát továbbra is szétszedni. Meglátjuk, hogy itt mi történik, mert hogy az a helyzet, hogy a többségben is veszít a tekintélyéből Emmanuel Macron. Ugye Attal miniszterelnök is nyilvánosan kritizálja most már az elnököt. Édouard Philippe is hát elég metsző dolgokat mond köztársasági elnökkel szemben, ami azért azt jelzi, hogy ez a bizonyos elnöki többség, ami ugye most már kisebbség lesz, ez a bizonyos reneszánsz és ensemble egység, ezek most már tényleg hát kezdik a szabadságukat úgymond visszavenni a főnöktől. Ilyen szempontból Macron egy elég magányos helyzetben van.
Nagyon sikeres, vagy hatékony, legalábbis a tévéviták margóján úgy tűnt, hogy Emmanuel Macron egy nagyon hatékony debattőr, vita partner, meg tud győzni. Átmehet ez az attitűd egy dialógus kereső, kompromisszum kereső, egyezkedő, egyensúlyt megtartó magatartásba? Lehet-e arról beszélni, hogy Macron az egyesség, vagy az egyességek embere, miután ugye elég sok esetben bizonyította azt, hogy érvelni végül is tud.
A francia rendszernek van egy elnöki értelmezése, ami akkor működik, hogyha az elnöknek megvan a többsége. De van egy parlamentáris értelmezése is ennek a rendszernek, ez következik most. Ezekben az esetekben a köztársasági elnök visszamegy egy ilyen parlamentáris köztársasági elnöki szerepbe, vagy hát afelé közelít. Ugye egy ilyen konszenzusos, a nemzetegységét megjelenítő, együttműködő...
Mediátor, igen.
Mediátor szerep. Tehát egyébként ez egy logikus válasz lehet Emmanuel Macron részéről erre a helyzetre, főleg, hogyha fel tudja mutatni a parlamenti bazárt, ami minden bizonnyal ott lesz, hiszen nincsen stabil többség. Nem tudom, hogy Emmanuel Macron eldöntötte már, hogy ő milyen szerepet szán saját magának, de ez például az intézmények logikájából is következik, meg hát a politikai helyzetből is következik, hogy a köztársasági elnök egy ilyen szerepbe helyezze magát. Az, hogy ez mennyire lesz hatékony, az egy más kérdés, pontosan azok miatt, a tekintélykérdések miatt, amelyeket említettem korábban.
Beszélgetést nem zárhatjuk anélkül, hogy ennek a jelenlegi frankoni helyzetnek a nemzetközi kisugárzását most már inkább biztonságpolitikai szempontból és hát európai struktúra szempontjából ne elemezzük, vagy legalábbis két mondat erejéig ne szóljunk róla. Ugye az elnök most éppen Washingtonban van a NATO csúcson. Azáltal, hogy Franciaországban most pillanatnyilag van egy képlékeny helyzet, majd vélhetően lesz egy igen korlátozott elnöki mozgástér. Mennyire árt, vagy mennyire befolyásolja negatív módon magának Franciaországnak, mint NATO szereplőnek a súlyát, illetve az uniós biztonságpolitikai stratégiák szempontjából utalt arra, hogy a német-francia tandem az, amelyik mozgásban tartja az uniós építkezést, és hát erőviszonyokat, és egyáltalán az egész szerkezetet. Na most, hogyha az egyik félütemeket ver, a másik elhalkul, akkor itt egy picit úgy érezheti magát a kontinens, hogy hát nem magára marad, de úgy kezd szétnézni, hogy akkor most ki után megyünk.
Az első felvetéséhez egy ilyen anekdotikus dolgot hagy mondjak, de ez is jelzi, hogy mekkora a bizonytalanság. Emmanuel Macronék abban reménykednek, hogy akármilyen kormány alakul, ha abból ki tudják hagyni a lázadó Franciaországot, akkor a nagy védelmi kérdésekben hát nagy fordulat nem várható. Ugye ez azért nagyon érdekes, itt elsősorban Ukrajnára gondolnak természetesen, azért nagyon érdekes, mert ugye a baloldal olyan programot publikált, amelyben a lázadó Franciaország engedett Ukrajna kapcsán, tehát inkább közelebb van a szocialisták álláspontjához, amely alapvetően a megsegítés híve, tehát egy ilyen nagyon Ukrajna párti program. Tehát Macronék ebben reménykednek, hogy valamilyen olyan kormányt sikerül alakítani, amelyik a nagy külpolitikai kérdésekben nem akar fordulatot tenni. A második dologra pedig, ezt persze majd meglátjuk, ugye itt az ezer kérdőjel ott van továbbra is emögött a dolog mögött, meglátjuk, milyen kormány alakul, és hát azt is meglátjuk, hogy a baloldalon belüli erőviszonyok hogy alakulnak, mert ha mondjuk a lázadó Franciaország nem kerül kormányra, akkor elképzelhető, hogy egy ilyen erőteljesebb, radikálisabb opozíciós helyzetbe manőverezi magát. A másodikra, az Európai Uniós erőviszonyokra azt tudom mondani, hogy ha a két legnagyobb tagállam gyengélkedik, akkor az egy bizonyos szempontból hatalmi vákumot tud teremteni a közösségen belül. Ez kiknek nyitja meg a lehetőséget? A periférián lévő államoknak, ez Közép-Kelet-Európának is egy hatalmi lehetőség, és Dél-Európának is egy hatalmi lehetőség. Arra számítok, hogy ha tartósan az a helyzet alakul ki, hogy Németország hát nehézkes helyzetben van, Franciaországban pedig belpolitikai bizonytalanság van, akkor felerősödik ezeknek a térségeknek a hangja a döntéshozatalban is. Az biztos, hogy egy ilyen típusú bizonytalanság, ahogy ön is mondja, amikor nincs egyértelműen kit követni, úgymond nincs vezetője Európának, nincs egy olyan arca, mint mondjuk Angela Merkelre mondták mindig, vagy Emmanuel Macronról gondolták sokan, hogy akkor ő bizonyos szempontból arca ennek a történetnek. Tehát, hogyha ilyen nincs, akkor persze kifelé, hát ez sokkal inkább tűnik egy ilyen nem koordinált dolognak, ahol régiók versenyeznek egymással. Tehát kifelé ez nem az erőt mutatás pillanata, ez egészen biztos. De hát azt tudom mondani, hogy ez egy átmeneti időszak. Németországban is lesz választás jövőre, lehet, hogy Franciaországban is lesz választás jövőre, tehát ne zárjuk ki, hogy jövő nyáron egy újabb feloszlatásba torkollik ez a történet, tehát most azt látjuk, hogy a következő egy évben ilyen típusú hatalmi lehetőségek nyílnak, ilyen típusú korlátok lesznek, aztán majd meglátjuk, hogy alakulnak az erőviszonyok, és jövőre lesz egy új státuszkó.
Július 18-ára kérhetek egy elői jegyzést majd a határidőnaplójába, hogy újra csörögjön Kolozsvárról a telefon, és vagy 19-én, ha elnyúlnak a tárgyalások Párizsban, hogy akkor esetleg már konkrétabb infók birtokában értékeljük újra mindazt, ami a választások utáni Franciaországban zajlik?
Nagyon nagy örömmel.
Köszönöm Sós Eszter Petronellának, Franciaország szakértőnek a jelenlétét a tetőteraszon, és amint az előbb hallották, újra beszélünk arról, hogy Macron elnök kivágja-e magát ebből a sűrűből, avagy folytatódik a franciaországi belpolitikai immár válsággá fajuló bizonytalanság. Köszönöm még egyszer a jelenlétét, a hallgatóknak pedig a figyelmet. Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.